Sziasztok! Ez itt a Birodalom, a Partizán és a 24.hu két hetente jelentkező, közös, külpolitikai elemző műsora, amelyben elsősorban igyekszünk végigkövetni azt, hogyan és mivé alakult át az egypólusú világrend, amelyet az elmúlt 35 évben megszokhattunk. Én Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai elemzője, és ahogy ősszel az amerikános sorozatban, most is két állandó beszélgető társam lesz. Kernel Zsolt, a 24.hu újságírója, és Papp Szilárd, a Partizán szerkesztője. Szokás szerint három helyszínről jelentkezünk be, Zsolt Budapestről, Szilárd Barcelonából, én pedig a legtöbbször Brüsszelből. Az amerikán után most már videós formátumban is elérhető lesz az adásunk. Ezúttal titeket is szeretnénk még aktívabban bevonni a beszélgetésbe, úgyhogy külön adást is szentelünk a kérdéseiteknek. Ez lesz a Birodalom után, amelyhez a kérdéseiteket várjuk a birodalom@24.hu címre, ezt a leírásban is megtaláljátok. A Birodalom új részeit két hetente szerdán a Partizán csatornáin találjátok, a Birodalom után pedig másnap a 24.hu előfizetéses kiadásán, a 24 extrán érhető el a csúcs szintű előfizetése rendelkezők számára, úgyhogy ez egy újabb érv arra, hogy miért is fizessetek elő a 24.hu portál extra tartalmaira. És akkor csapjunk is bele. Csak az elmúlt pár hétben rengeteg nemzetközi jelentőségű esemény történt Európa környékén. Isztambul polgármesterének letartóztatásától, Kalin Georgescu és Marine Le Pen választásról való eltiltásán át a gázai konfliktus kiújjárásáig. És persze ott volt az úgynevezett Signalgate, az amerikai nemzetbiztonsági döntéshozók csoportos csetbeszélgetésének kiszivárgása, ahova véletlenül meghívtak egy újságírót. Emellett adásunk publikálása környékén jelenti be Donald Trump az átfogó új vámpolitikáját, tehát azokat a tarifákat, amikkel Európát kívánja sújtani. Ez radikálisan átrendezheti a világkereskedelmet. Úgyhogy arra gondoltunk, indító adásunkban visszamegyünk a KH-hoz, és megpróbáljuk dekódolni, vajon mi is az amerikai kormányzat stratégiai terve a világgal, különösen Európával, ha egyáltalán van neki ilyen. Két hét múlva pedig Európa pozícióját próbáljuk megfejteni. A legjobb talán elindulni az aktuális Signal botrányból, mert az, mint sebben a tenger, mutat meg sok mindent a trumpi külpolitikáról. Nektek mi volt az az aspektus, ami leginkább szeretnétek ebből kiemelni, mi az, ami a Signalgate kapcsán szerintetek a valóban csebben a tengert tudja tükrözni? Szilárd.
Fú, hát sok minden, de amúgy nekem a legizgalmasabb, vagy az egyik legizgalmasabb az a kettős mérce volt, ahogy a különböző háborúk, vagy a világ csendőrködésnek a különböző részeihez ugye az új Trump kormányzat viszonyul, mert hogy ugye az volt a mondás, hogy hát ezt így vissza kell vágni a világ csendőrködést, és hogy az Egyesült Államoknak nem kell ilyen mindenféle háborúba beavatkoznia, de úgy látszik, hogy ez per pillanat csak Ukrajnával való, hogy mondjam, szolidaritás vállalásnak a visszavágása, vagy a visszanyesése, mert hogyha arról van szó, hogy egy, nem tudom, a szaudiak által évek óta szétbombázott, aztán Biden által évek óta szétbombázott lázadó csoportot kell még egy kicsit bombázni, akkor ez nem feltétlenül érvényes, és hogy hát ebben ugye az az érdekes, hogy látványosan szembe megy azzal, amit állítanak, vagy amit ígértek a kampányba, hogy visszavonulót fújnak az ilyen túlterjeszkedésből. Látványosan hatástalan, mert ugye ha az a cél, hogy a hutik ne blokkolják a vörös tengert, akkor ugye ez a Biden bombázásainak sem sikerült, per pillanat sem szabadították még fel a vörös tengert a huti drónok alól, tehát hogy ilyen értelemben hatástalan is, és valahol még szembe megy azzal a stratégiával is, hogy hát, hogyha az oroszokkal akarnak valahogy kibékülni, ugye ez az Ukrajna nem támogatása, vagy kevésbé támogatásának ugye ez az egyik magyarázata, akkor közben az oroszok szoros szövetségeseinek, tehát az irániaknak a szövetségeseinek a bombázása úgy, hogy közben az oroszok pozíciói épp a Közel-Keleten, Szíriában megrendültek, ez hogy segíti a normalizációt. Szóval, hogy itt ilyen több szinten van ez az egész dolog, szóval nekem ez volt így az egyik érdekes része, ami nekem a csebben a tenger az, hogy hát mennyire következetlen ez az egész, és hogy valahogy hogy ez azért a komolyan vehetőségét ezeknek az ilyen nagy stratégiáknak, amit így a különböző, nem tudom, trumpi beszélők az elnökkel az élen elmondanak a külpolitikáról, az nem feltétlenül biztos, hogy komolyan vehető.
No, szerintem úgy volt két ilyen tök érdekes személyes rész is benne. Szerintem a Szignál Gate-nek az elmondását azt átugortuk, és nagyjából mindenki tudja most már, hogy mi az. Lényeg az, hogy oda ugye beraktak nagyjából egy csomó embert, akik vezetők ebben a Trump kormányzatban valamilyen külpolitikai területen. Ugye érdekes módon, hogy te háborúról beszéltek, és azt hiszem, hogy konkrétan a hadsereg vezetője nem volt az egyetlen, aki ebben benne volt. De hogy ezek közül az emberek közül egy csomó ugye vagy megválasztott politikus, vagy profi politikus, és régóta csinálja ezt. És akkor van egy másik ilyen kaszt, mint a Pete Hegseth, aki egy Fox News-os hétvégi műsorvezető volt korábban, és abból lett védelmi miniszter. Előtte egyébként volt katona, tehát ez nem idegen, meg írt nem tudom hány könyvet erről. De hogy a személyes része, ami ebben lejött, hogy mennyire nehéz lehet tartani ezeket a személyes viszonyokat a Trump kormányzaton belül. Tehát a Hegsethnél szerintem tökre látszott abból, hogy folyamatosan ilyen katonai lingóval kezdett leírni mindent, hogy ugye beírta, hogy we are clear on OPSEC, a Operational Security-n, és folyamatosan ilyen katonai rövidítéseket használt, és mint hogyha így volt egy ilyen érzés, hogy menőzni akart volna a többiek előtt, hogy a védelmi miniszter a hutik elleni rakétatámadásokat irányít éppen, és aztán így kijöttek a beszélgetésekből nagyjából az is, hogy így kinek van valódi hatalma ebben a kormányzatban. Ugye a Rubio kb. Semmit nem szólt, a Tulsi Gabbard se, mondjuk az ő pozíció, hogy ez a nemzetbiztonsági igazgató pozíció, ez egy ilyen furcsa képződmény, mert hogy ő fogja elvileg össze az összes nemzetbiztonsági hivatalt, meg szakszolgálatot, de ugyan valódi beleszólása nem annyira van a dolgokba. És aki itt, és itt nyilván átérek a másik érdekes dologra, hogy aki itt érdemi politikai véleményt tett hozzá, az egyrészt a Vance volt, akit ugye megválasztottak a elnöknek, ebből következik egy csomó minden, más és másrészt a Stephen Miller, aki a korábban ilyen bevándorlásügyi tanácsadója volt a Trumpnak, és most meg az egyik fő tanácsadója, messze talán a legfontosabb ember ebben az egész Trump kormányzatban, és ő volt az, aki a Trumpnak a véleményével beszélt. Tehát, hogy amit ő mondott, az érződött ebből az egész csetből, hogy az Donald Trump mondja. És itt az egész Európához való viszonyból szerintem le lehet szűrni a J.D. Vance karakterén keresztül egy csomó mindent, hogy a Vance nagyon keményen, tehát mindenki azt szűrte le ebből, hogy ő az, aki fűti ezt az Európa ellenességet. De szerintem itt neki van egy konkurens politikai pozíciója a Trump-al. Tehát ő szeretné átvenni ezt a stafétát a maga mozgalom vezetésekor, és egyszer nem engedheti meg azt, hogy gyengébb legyen egy csomó mindenben a Trumpnál. Tehát azt érzi, hogy az ő bázisának ez kell, és ezért tök erősen ráfekszik erre az Európa ellenességre, miközben egyébként az is vita kérdése, hogy ez kell a bázisának, de hogy ezzel kb. A Trumpot is a felé tolja, hogy nem lehet igazán megengedőbb Európával. Így egymást kényszerítik bele ebbe.
Igen, egyébként ez egy érdekes leágazása, hogy mennyit tanulhatott Kamala Harrisnek a lelnöki karrierjéből J.D. Vance, és mennyi olyan hibát nem akar elkövetni, tehát hogyan teszi magát szépen előtérbe a müncheni beszédtől kezdve, akár itt ebben a chatben, amit nem gondolta még akkor, hogy ez nyilvános lesz. És az is látszik, hogy azért nem minden külpolitikában akarja magát tolni, tehát a Grönland elfoglalása szerintem az nem a J.D. Vance ötlete volt, és az európai maga mozgalom, tehát meg a párt és a párt ideológia sokkal jobban érdekli, mint ez a klasszikus, hardcore, reál, politikszerű, hogyan építsük a világot. Ugye, nekem ez szépen átjön. Szilárd, annyiban vitatkoznék, hogy szerintem az egy izgalmas feltüremkedése ennek a chat kiszivárgásnak, hogy vannak állandó értékek vagy elvek az amerikai külpolitikában, például a kereskedelmi útvonalaknak a tisztán tartása. Hogy ezt a Vance leönti azzal a szószal, hogy jó, de akkor fizessenek az európaiak, hiszen itt ők hajóznak annyit, az már a mostani adminisztrációnak a lépése. De tulajdonképpen az egyetlen örömteli pont számomra ebben a chat folyamban az tényleg az volt, hogy na hát azért tulajdonképpen az a nagyon-nagyon nagy vonalat mögötte az, hogy egyébként ugyanazt csinálják, amit te is mondasz, hogy a Bidenék is ugyanúgy bombázták a huszikat, az viszont egy kellemes kontinuitás, tehát szerintem ilyeneket manapság már keressük, hiszen a harmadik rövid pontom az talán pont az, hogy mennyire különböző arcok voltak már most ebben a chatben, mint az első napon. Tehát az, hogy Steve Witkoff, aki közel-keleti külön megbízottként rajtolt el karrierjében, és ha már Riadban tárgyaltak az oroszokkal az amerikaiak, akkor ő átvette az orosz portfóliót, ugye a kiszorított Keith Kellogg-tól. Éppen Moszkvában van a csetelés idején, ahol ugye nyilván az iráni szövetségesei, akik fizetik a huszik rakétáit, azért ki tudja, hogy mennyire vannak beágyazva ebbe az információ folyamba. És hát a Millertől a Pete-ig tényleg színes és szagos szereplők, tehát akik lehet, hogy már nem így néztek ki volna máshogy, lehet, hogy a Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó egyébként még a 100. napnál nem vagyunk, de mondjuk az első 10 napban bátrabb lett volna mostanra, pedig ugye a J.D. Vance-nek szerintem a legnagyobb próbálkozása ennek az egész botránynak az örvén, az pont a Waltz, a nemzetbiztonsági tanácsadó eltávolítása volt, tehát ilyen jó klasszikus bizánci politika, ha már elrontotta, akkor milyen jó, hogy be is lehet áldozni, mert szerintem ők politikailag nem nagyon értenek egyet, tehát hogy mutatja a fragmentációját számomra a külpolitikai szemismernek.
A másik dolog, ami nagyon hasonló, tehát hogy ami nem változott, az egyik szövetséges, az ugye Szaúd-Arábia. Tehát hogy ez tök érdekes, hogy a kereskedelmi útvonalak tisztán tartása az egy fix amerikai érdek, és valahogy a szaúdi szövetséget az soha nem kérdőjelezi meg a Trump sem. Ugye ezek a huszik, ezeken a Szaúd-Arábia nagyon régóta egy ilyen elég kevéssé működő háborút vív, és ebben segítettek az amerikaiak korábban is, meg egyébként a britek is valójában. Ugye Biden alatt még együtt bombázták a huszikat, de jól emlékszem, franciák, britek,
igen,
amerikaiak.
Igen, franciák is, igen.
Hát, ja, szóval szerintem igen, jól látszik a törésvonalak, és hogy ugye a Waltz az, aki ezt a régi vágású republikánus, vagy ezt az ilyen neokó vonalat viszi, és egy kicsit azért a hegzet is valójában csak az utóbbi években tért át erre. Volt egy ilyen nagy pillanat, amikor ugye megfordult, és azt mondta, hogy hibát követett el, amikor az iraki inváziót támogatta meg valami, de hogy ő is annak idején egy ilyen neokon megmondó ember volt, és a Vance meg egy másik vonalat képvisel, de hogy itt azért ebből a chatből azért kicsit az látszik, hogy a Mike Waltz konkrétan, hát így, szóval nem tudom, hazudik olyan értelemben, hogy ezt az ilyen héja hazugságot tolja, hogy hát, hogy ezt senki más nem tudná megcsinálni, ami őszintén nem, szóval, hogy nem igaz, tehát, hogy tényleg azért nem egy high-tech hadsereg, szóval, hogy itt nem arról van szó, hogy nem tudom, Kína, vagy Oroszország, vagy akár csak vagy Irán, vagy, szóval, hogy ez itt nem egy high-tech hadsereggel van szembe, és azért briteknek is, nem tudom, van erre kapacitásuk. Szóval ez is az egyik, szóval ez így konkrétan hazugság. A másik meg az, hogy azért elmondják, hogy hát amúgy ez ráérne. Tehát, hogy elmondja a CIA-es is, hogy amúgy az emberei szempontjából, meg a művelet szempontjából ez amúgy ráérne. Ami egyrészt azt is mutatja, hogy az egész törvényellenes, mert hogy ugye elvileg ilyen hadi cselekményeket kongresszusi határozat nélkül csak akkor csinálhatna a végrehajtó hatalom, hogy ha hirtelen kell, nagyon gyorsan kell cselekedni valamire, nagyon gyorsan kell a biztonsági érdekeket, nagyon gyorsan kell. Közben elmondják, hogy hát ez amúgy ráérne egy hónap múlva is, annyira nem fontos az egész. Szóval, hogy itt azért szerintem az is látszik, hogy itt azért tétje, tehát azon kívül, hogy vannak ilyen személyes küzdelmek, személyes egyetnemértések, hogy itt azért komoly külpolitikai tétek is vannak azzal kapcsolatban, hogy melyik tábor mit mond, meg mit nem mond. Meg hát ami a Szaúd-Arábia kapcsán mondás volt, hogy és nem hangzik el Szaúd-Arábia sem a csetben, és hát Izrael neve sem hangzik el, és hát végsősorban azért a Hutik azért bombáznak, vagy azért drónoznak a Vörös-tengeren, mert azt mondják, hogy Izrael hagyja abba a Gáza és Libanon bombázását, és ha abba hagyja, akkor ők is abba hagyják, tehát hogy egyszer talán ezt is megpróbálhat, vagy ezt is kipróbálhatják, hogy igen, mi történik akkor, hogyha...
Elég régi konfliktus ez, és ugye a szaudiak itt a jemeni lázadók egyik oldalán, a másik oldalon pedig ugye iráni proxiként a huszik szépen dolgoznak, úgyhogy hát nem gondolom, hogy ott a moralitás egyszer csak feltámadt, hanem inkább megérkezett a megrendelés Teheránból, és talán épp ezért is volt az időzítés érdekes, tehát ebből a szempontból az, hogy az amerikai adminisztráció elkezdi használni az eszközeit az iráni maradék proxikkal szemben, az inkább szerintem a Trump-Teherán üzenetéhez csatlakozik, és ennyiben szerintem kanyarodjunk arra, hogy tényleg a grand strategy, tehát az, amit el tudnánk képzelni, hogyha ha Donald Trump írna még egy könyvet, Art of the World címmel, akkor abban hogy néz neki? Art of the World, hát igen. Kicsit foglaltabb cím, de mint mindent ezt is meg lehet újítani. Tehát, hogy ebben egyben hogy festen ez a dolog, és itt szerintem ez egy számomra eléggé megfogható stratégiának tűnik, hogy ő látja, hogy Amerika érzékelte az elmúlt években is tulajdonképpen a krími annexió óta, hogy az orosz, iráni, kínai, észak-koreai együttműködés ez erősödik. Tehát, hogy nem a BRICS-től kell félni, nem a mindenféle egyéb alternatív fotóalkalmakat kínáló nemzetközi találkozóktól, hanem ez a négy ország effektíve küld katonát, küld dront, küld élelmet, minden egyebet, ugye most már fejlett technológiát kéne az orosz hadseregnek. És ebben én azt látom, hogy ő megpróbálja valamelyik tagot kibontani a négyesből. Tehát erre hajtanak, és ez vagy lehet Irán, hogyha ott sikerülne megállapodni, ezért volt fontos a jemeni csapás, vagy lehetne Oroszország, hogyha nem ismernék félre Putyint, ebben szerintem az amerikai adminisztrációk sorban esnek el a reset illúziójában, tehát az egy egészen elképesztő, hogy ebben nincs tanulási folyamat, és mindenki kipróbálja a reset gombot, majd mindenki rájön, hogy Vladimir Putyin nem változik. Trumpnál még ugye ennek a gombnak tulajdonképp le se vette a gombról az ujját, tehát még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak. És hát ez a China átállás egyében zajlik, tehát abban, hogy ahogy azt a Heritage-ben tényleg leírták, és ugye ez pont az adásunk előtti 48 órában jött ki, valamikor ez a Pete Hegseth egyik Pentagon friss memója, ami helyenként szóról-szóra megegyezik a Heritage-nek a védelmi politikai anyagával, tehát a Heritage Foundation volt ugye az, aki nagyon támogatta Trump megválasztását, de egy adott pillanatban elhatárolódott tőle az elnök a kampányban, és aztán most úgy tűnik, hogy mégis visszaszivárgott, és ebben ugye kimondják, hogy Tajvant meg kell védeni. Tehát ez szakítása, az ambiguitása. Tehát a Kína felé való fordulat is kiolvasható, és az is, hogy ehhez a másik oldal dolgozni kell.
Azt hiszem ebben Szilárddal is egyetértünk nagyjából, hogy a Kínával kapcsolatos viszony az úgy magyarázat. Tehát, hogyha a Trump fejében nem is ad, vagy a Trump szempontjából nem is ad magyarázatot arra, hogy miért csinálja ezt Ukrajnával, az összes többi ember szempontjából a kormányzatban magyarázatot ad. Ugye a Trump viszont egyértelmű, hogy ő Ukrajna ellen van egy ilyen személyes ellenszenve. Impeachelték már az első.
Hát nem, Ukrajna az ciklusában. Szerintem az kifejezetten egy kémiai.
De nem csak Zelenszky, hanem Ukrajna. Ugye Ukrajnához kapcsolódik a Hunter Bidennek a Burisma ügye, amikor ott felügyelőbizottsági tagságot kapott egy ukrán állami cégnél. Ugye az első ciklus alatt azért próbálták meg impeachelni a kongresszusban, mert konkrétan egy oldalon megakasztotta az Ukrajnának nyújtott haditámogatást, majd utána elindította, és még durvább fegyvereket adott nekik, és igen, persze Zelenszkit is személyesen, tehát Zelenszkit egy hazudozónak tartja, ez tökre látszik rajta, valószínűleg az összes olyan ember, akire ő hallgat, kezdve akár Orbán Viktortól a régi üzleti barátaig, azok azt mondják, hogy Zelenszky nem egy korrekt figura. Ugye eleve nem, tehát hogy az ő szempontjából hogy az oroszok területet akarnak szerezni, az nem egy morális hiba, hiszen ő is területet akar szerezni, tehát ugyanúgy meg akarja szerezni Grönlandot. Tehát az a világ, amiben nem szabad határokat átírni, az ő szemében nem létezik, és a területszerző háború az nem egy olyan morális hiba, mint mindenki más számára volt az elmúlt adminisztrációk között. Tehát nem tudja így hibáztatni a Putyin, csak azt látja, hogy a Putyin erős, a Zelenszky meg gyenge, és a Putyin személyesen kedveli, a Zelenszkyt meg nem kedveli. Viszont, hogy akkor az ilyen klasszikus héják miért hitetik el magukkal azt, hogy ez egy működőképes dolog. És azért, mert hogy azzal nyugtatják magukat, hogy végsősoron Kínát gyengíti az, hogyha Oroszországot megpróbálják leválasztani Kínáról. És hogy akkor ezt a meccset játssza le Európa Oroszországgal, amiben alapvetően igazuk is van, hogy ez az egy súlycsoport, és nem Amerika meg Oroszország, sőt, még Európával se egy súlycsoport Oroszország valójában, az amerikaiak meg koncentrálhatnak Tajvanra és a Kínával szembeni szembeállásra. Hogy ez működni fog-e, tehát valójában ugye gyengíti végső soron az ő érveit az, hogy enged egy ilyen a nemzetközi rend, meg az államhatárok súlyos megsértését, azt nem tartja egy morális bűnnek, az egy Kína szempontjából is egy óriási hiba. Tehát, hogy itt ő nem érti meg szerintem a komplexitását ennek az egésznek, és a többiek meg hiába hitegetik magukat azzal, hogy ez működni fog, mert nem fog működni.
Igen, hát ebben volt Angela Merkel memoáriában az a híres passzus, amikor a ingatlan kereskedőnek titulálja Trumpot, és elmagyarázza, hogy ő tényleg mindig csak egy 0-1, vagy hát nagyon bináris játékokat játszik, hogy vagy az enyém, vagy a tiéd, de ez a közösen, meg döntünk, és majd beszélgetünk róla, és aztán valamit építünk rá, ez nem az ő világa. Szilárd, ehhez még tennél hozzá?
Szerintem ennek a stratégiának az is része, hogy az amerikai elmúlt évtizedek ilyen, nem tudom, sok tekintetben túlterjeszkedését, erőforrás szempontból, hadászati szempontból, csomó minden szempontból túlterjeszkedését most megpróbálja visszavágni, de úgy, hogy közben mégse veszítse el annak a pozitívumait. Tehát, hogy az történik most, hogy egy ilyen rebalanszírozás van, hogy mégis megmaradjon annak a túlterjeszkedésnek minden pozitívuma, tehát hogy nagyon sok régióba ő diktálhasson, de hogy közben annak az árát neki kifizetnie, hanem fizessék ki valaki mások. És hogy ebben a konkrét, tehát most így konkrétan az Európához való viszonyban itt az van, hogy akkor fizessék ki Európa, az európaiak az amerikai hosszú távú stratégiai hibák árát. Tehát, hogy nem tudom én, és hogy ezt sokszor szoktam mondani, de hogy nekem ez egy ilyen tök fontos, vagy ilyen tök fontos példa, hogy az északi áramlatot, hogy kíváncsi vagyok, hogy például mi lesz most, rákényszerül-e arra Trump, hogy a Putyinnal való békülésért cserébe megengedje, hogy újra, nem tudom, elkezdjen, hogy megjavítsák az északi áramlatot, és újra elkezdjen ott gáz jönni. És hogy az az érdekes, hogy ugye az, hogy az északi áramlat ellenzése, az valójában Trumpnak a Trump első kormányzásának az egyik nagy politikája, miközben, nem tudom, a Európa vezető hatalma, Németország támogatta folyamatosan. Most pedig gyakorlatilag Németország kéne megfizetnie az árát a korábbi hibákért. Vagy ugyanez a, nem tudom én, az egész ilyen Putyinnal való tárgyalás, hogy most ugye Európa van beállítva úgy, hogy hát sajnálom, de ti háborúpártiak vagytok, és nem akartok megegyezni Putyinnal, miközben a 14, tehát a krími annexió után Hollande és Merkel volt az, aki tárgyalni akart Putyinnal, és az amerikai kormányzatok voltak azok, akik a harciasságot képviselték ebbe az egész folyamatba, és akkor most megint Európa fizesse meg ennek az árát. És egy csomó ilyen cucc van, és nekem ugye a kedvenc, az egész vámpolitika is valójában erről szólna, hogy hát fizessétek meg a mi rossz belpolitikai, gazdasági döntéseinknek az árát, és hogy az egésznek szerintem az ilyen csimboraszója, ez az, amit én most nagyon követek egy ideje, és próbálom megérteni, mert ez így nagyon bonyolult, és nem akarok nagyon hosszabb belemenni, de ez az egész Mar-a-Lago egyezmény dolog, aminek ugye egy ilyen egy nagy tervvel az egész világgazdaságot újra akarnák rajzolni, és ez a magja az valójában az lenne, hogy Amerika szövetségesei fogadják el azt, hogy amit megvettek ők államkötvények, amiknek van kamatozása, tehát hogy kölcsön adtak az amerikai államnak pénzt, valamilyen mekkora kamatokra, tehát hogy úgy vannak, hogy én most kölcsönadok, veszek egy amerikai államkötvényt, kölcsönadok Amerikának pénzt, valamekkora kamatozásért cserébe, és azt akarja elérni ez az egész Mar-a-Lago akkor gyakorlatilag, vagy egyezményen, ami most még csak egy ilyen beszéd szintén van, hogy ezek a szövetségesek, akik megvették ezeket a kötvényeket, cseréljék ki nulla, kvázi nulla kamatozású, 100 éves kifutású kötvényekre az egészet, és így egyszerre leértékeljék a dollár árfolyamát a saját árfolyamaikhoz képest, és ezzel versenyképesebbé tegyék az amerikai exportot, plusz így csökkentsék az amerikai költségvetési deficitet is. Tehát, hogy mi, itt van egy ilyen nagy, ilyen galaxy brain ötlet, ami a Trump gazdasági tanácsadójának, a Steven Mirennek az ötlete, ezt még korábban egy pár évvel ezért írta meg egy tanulmányba, és így mindent megoldana, amit ők úgy gondolnak, hogy probléma Amerikában, de hogy ők semmit nem akarnak ebből fizetni, hanem ezt fizessék meg a japánok, az európaiak, mindenki más, és ők azt mondják, hogy és ha nem fogadjátok ezt el, hogy ti fizessétek ezt mind ki, akkor visszavonjuk a védelmi dolgokat, és még jól meg is vámoltatunk. Tehát nem védünk meg többet, és még jól meg is vámoltatunk. És ez gyakorlatilag szerintem, ami így az én szememben az egésznek a problematikusságát adja abból a hogy európai szempontból például. És hogy nem tudom, hogy ti mit gondoltok, hogy ez egyáltalán egy ilyen, tényleg csak egy ilyen szövege, hogy azt mondják, hogy most akkor mindent megoldanak így ezekkel a dolgokkal, és hogy valójában ez csak ilyen belső használatra van, vagy hogy ez így tényleg egy komolyan veendő dolog-e?
Fiú, szerintem amúgy van abban az őrületben, amit a Trump most csinál kifele, kontinuitás valójában az elmúlt 8 évvel kapcsolatban. Itt ugye nekem az volt az alapállításom korábban, hogy az első Trump ciklus alatt volt egy kultúraváltás az Egyesült Államokban, amikor nagyjából rádöbbentek arra, amire az Obama kormányzat nem volt hajlandó rádöbbenni, hogy hogy kiderült valójában a 2 évtized alatt, amióta Kína csatlakozott a szabadkereskedelmi világszervezethez, hogy az a típusú ilyen globális szabadkereskedelem, amit eddig csináltak, az nem hozza közelebb Kínát a demokratikussághoz, hanem hogy ennek a szabályával Kína visszaél. És elkezdett áttolódni ez a típusú globális szabadkereskedelem, a minél több pénzt és jólétet csináljunkból a nemzetbiztonsági kérdéssé. És akkor kezdtek el az első Trump ciklus alatt arról beszélni, hogy haza kell hozni a gyártást Amerikába. Mert hogy veszélyes az, hogy Kínában van egy csomó gyár, ami egyébként Európára is veszélyes, és Európában is ez történik, épp csak nem csak Kínában, hanem Amerikával kapcsolatban is. És ezt a Biden kormányzat abszolút ugyanígy csinálta. Ugye volt a CHIPS Act, meg az Inflation Reduction Act, amik ezt megpróbálták incentívákkal, tehát ilyen ösztönzésekkel elérni, hogy minél több gyártást hozzanak haza, és pont a kritikus nemzetbiztonsági szempontból kiemelkedően fontos termékekbe. Például mi történik, hogyha Kína megtámadja Tajvant, nem fognak csipeket gyártani, különösen a jó minőségű csipekből. Ezért kell Amerikában olyan gyárakat csinálni, ahol lehet a jó minőségű csipekből gyártani. Most itt Tajvan is egyensúlyozik itt, mert nem adhatja fel az egyetlen zsaroló eszközét, hogy miért is kell megvédeni Tajvant, azért, mert ott gyártják a csipeket. De hogy nagyjából ebben egyetértetek. És akkor a második Trump kormányzatban szerintem kicsit a vámok próbálják ezt a szerepet betölteni, csak itt van mellé egy másik ilyen gazdasági, tehát itt még két irányzat, ugye a Trumpon tökre érződik, hogy 80-as évek óta azt hiszi, hogy a gazdaság az egy zéró összegű játék, ami nem az enyém, az a tied, és ami nem a tied, az az enyém, ezért elvenni lehet dolgokat. Azt se teljesen látszik érteni, hogy működnek a vámok, hogy azokat nem a másik ország fizeti meg, hanem az importőrcég, de hogy ugye ezeknek az ilyen protekcionizmusra kitalált vámoknak van egy olyan szerepe, hogy akkor megvédik a stratégiának fontos ipart otthon az olcsón beáramló külföldi termékekről. De ugye nem ezek ellen veti ezt ki nagyjából. Tehát itt az lenne a koncepció, hogy a gyártás azért, mert ha kívülről behozod, akkor tök nagy vám van rajta, ezért az összes cég, amelyik hozzá akar férni az amerikai piachoz, az Amerikában fog gyárakat építeni. De ezzel számos baj van egyébként, hogy például pont az autógyártás, ez egy annyira bonyolult beszállítói hálózat, hogy hiába gyártod a 60%-át egy amerikai gyárban a cuccoknak, azok oda-vissza mennek Amerika és Mexikó és Európa között, mi utaznak az alkatrészek, mindenhol hozzáadott érték van, és mindegyikre rászámolódik még pluszban vám. Tehát ezt nem lehet így megcsinálni, vagy hogyha megcsinálod, akkor olyan ilyen kultúrát átalakító következményei is lesznek, mint a nem tudom, vágjátok-e a Chicken Tax ügyet, hogy az ugye az Amerika óriási csirke exportőr és a broiler csirkére a japánok vámot vetettek ki, hogy megvédjék a saját csirke ágazatukat, és ezért az amerikaiak ellenvámot vetettek ki a japán autókra. és ekkor kezdett el ilyen brutálisan terjedni az amerikai gyártású pick-upok Amerikában. Tehát, hogy kb. A Chicken Tex volt az, ami miatt ma az F-150-es Ford a legtöbbet eladott autó Amerikában, mert így eltorzított az amerikai autóipart. Tehát kiszámíthatatlan valójában, hogy milyen következményei vannak ennek, de a cél az ugyanaz lenne, csak erre még a Vance-féle maga ideológiai máz ráömlik, aki azt gondolja, hogy azért nem keresnek jól az amerikaiak, tehát azért van megélhetési válság, mert olcsóbban elvégzik a bevándorlók azokat a munkákat, amiket az amerikaiak is el tudnának végezni, csak tisztességes fizetésért, valamint kiszervezik ezeket olcsóbb országokba. De itt ugye a másik oldal az, amit nem akarnak elismerni, hogy ha tisztességes fizetésért amerikaiak csinálják ezeket a munkákat, akkor drágább lesz, igen, a termék is.
Így van, és ugye az egésznek, tehát azt a Szilárdtól kihangosítanám, hogy van egy nagyon fontos adósságcsökkentés, vagy költségvetési deficit csökkentő intézkedés része. Tehát ez a részben a Elon Musk dózséjét is magyarázza, tehát hogy miért kell fűnyírni szerintük az állami gazgatási kiadásokban, meg szövetségi kiadásokat miért kell csökkenteni, és ugye ezt a vámpolitikát is tudja magyarázni, meg azt, hogy ezt az external revenue service típusú dolgot érdemi bevételnek gondolják ugye az internal revenue service-szel párhuzamosan, ahol viszont a leépítések miatt most már úgy látszik, hogy az amerikai adóbevételek akár 10%-kal is csökkenhetnek idén, mert egyszerűen nem lesz, aki behajtsa, de ez a maga rendszer ellentmondása. Ami nekem a Mar-a-Lago egyezmény ötletben is már érdekes, hogy azért látunk ilyet korábban, tehát önmagában nem lenne,
igen,
meglepő, hogy Bretton Woods után, washingtoni konszenzus után és egyebek után lenne egy új
megegyezés. Pláza egyezmény volt ez a 85-ös, amiben
85-ös.
Úgyhogy 88-ban aztán meg is vette a Pláza Hotelt Trump, szóval azt hiszem, hogy ott kötő.
Gyűjti az egyezmény helyszíneket, hát akkor még szerette őket. Ugye ennek azért valahol a Accord, tehát az, hogy az egyezmény az szinte csúfolása, mert hogy ahogy te is leírtad, ez azért igazából egy oktrojálás, tehát ez egy deklarációnak lenne inkább nevezhető, hogyha most diplomáciai fejlécet keresünk rá, és ugye a korábbi egyezmények még Bretton Woods se, tehát még a II. Világháború környéke született egyezményeknél sem volt ez közvetlenül összekapcsolva a biztonsági garanciákkal. Tehát az én szememben valahol ez az a határátlépés, hogy oktrojálunk gazdasági feltételeket, és közvetlenül hozzákötjük a biztonsági garanciát, ami így tulajdonképpen a fogalmi jellegében elveszíti a garanciát, hiszen az a te magatartásodtól függ, hogy most épp megvédünk-e, vagy nem, és a harmadik ország ugye ezt elkezdi kiprovokálni. Tehát ebben, amit mindketten leírtatok, vagy most már hárman írtunk itt az elmúlt fél órában, hogy milyen irányokban mozgatja a többi világpolitikai szereplőt a Trump-féle első néhány hónap, és milyen irányokban lögdösi őket a cselekvésben. Ebben azért látszik az, hogy ugye a biztonsági garancia, mint olyan, az bizalomvesztésben szenved, tehát akár a NATO részéről azt látjuk, hogy ez nem fog működni, akár más japánok is ezen izgulnak. Hiába ment oda a védelmi miniszter most éppen megnyugtatni őket. Ugye ott van, amit Zsolt, te mondtál, hogy az országhatárok sértetetlenségének elvét feladtuk, tehát az, hogy ugyanolyan nagyhatalmi megközelítéssel indul. Sőt, ha jól láttam már a közel-külföld kifejezés is, mintha előfordult volna egy hivatalos iratban, az azért egész durva lenne, hogy oroszok hívják így a befolyási övezetüket a saját zsargonukban.
Hogy lesz majd mindenki iszkimérés.
Itt ez a csúsz, de ez elég hosszú, de cserébe nem szép. És ugye a harmadik, aminek szintén látjuk a következményeit, az pedig az, amikor ugye tényleg az Egyesült Államokat nem akar demokratikus normákat számon kérni még a eddigi legközvetlenebb partnerein sem, és le lehet tartóztatni az isztambuli polgármestert, aki ugye a legnagyobb kihívója lenne a török elnöknek, vagy látjuk ezeket az akciókat, hogy belpolitikában is szabad kezet éreznek elég sok helyen. Tehát, hogy a rendszer olyan irányokban kezd elmozogni, és hát ez nem három test probléma lesz, hanem 33 test probléma, hogy tehát ezeket, ez az új sem már a lágóstól, sem semmi mástól nem fogja tudni igazán bevédeni. Tehát itt szerintem hát volatilitást ugye azt így kilőjük, és az egyébként még ismert kockázatokat is elképesztő módon fel fogja ez nyomni. Tehát mert nem lesz képesség, ami ezeket egyébként akár visszatartsa, akár amikor bekövetkeznek, akkor kezelje. Bocs, Zsolt.
Hát ugye vagy, bocsánat, hogy vagy lesz képesség, mert ugye az, tehát mi történik akkor, hogyha Amerika visszavonul a világtól, akkor azt a képességet, amit, azt a nukleáris elrettentést, amit Amerika garantált, és nyújtott a nyugati világ számára, azt máshonnan kell pótolni. Tehát, hogyha az amerikaiak nem hajlandak továbbá kiterjeszteni a nukleáris ernyőjüket a nyugat-európai országokra, meg Ázsiára, akkor az lesz, ami most történik, hogy Lengyelország bejelenti az igényét saját atomfegyverre. Ugye ebben a pillanatban az Európai Unión belül egyetlen atomhatalom van, ez Franciaország, és a tágan értelmezett európai atomhatalmak között ott van Nagy-Britannia is még, aki ebben a Coalition of the Willing formulában részt vesz. A lengyelek.
Hát a britek nem igen. tudják a saját atomfegyvereiket amerikai, tehát hogy ők teljesen rá vannak utalva gyakorlatilag, szóval igazából franciák egyedül.
Igen, és ugye a lengyelek is nem véletlenül a franciáktól akarnak szerezni, de hogy a másik az valószínűleg, ami ennek a közép- vagy hosszútávú része lesz, az a koreai meg a japán atomfegyver is lesz, hiszen képzeljük magunkat ebbe a szituációba. Csak hogy mennyire bonyolult a világ, például ott van egyik kedvenc témám, Hegyi-Karabak, amit ugye az azeriek azután tudtak elfoglalni, hogy kiderült, hogy az orosz hadseregnek, amelyik ott a békét garantálta, valójában milyen ereje van, és teljesen le van kötve Ukrajnában, és ezért nem tudnak már máshol erőt mutatni. És most az egyetlen, ami Örményország déli részének a biztonságot garantálja, az viszont Irán, mert Irán számára az az egyetlen 30 kilométeres rész az, ahol át tud jutni észak felé Oroszországba, úgyhogy nem török népeken kell keresztül mennie. És mi lesz, hogyha Irán is meggyengül az amerikaiak miatt? Szóval ilyen nagyon, ezt a fajta komplexitást, az amerikai visszavonulás, az valamennyire átalakítja, viszont az a kérdés, hogy meddig? Mert hogy én azt látom ebből az első 70 napból, tényleg, amit mondtál az elején is, Botont, hogy nem vagyunk a 100. napnál. Tehát általában azért ezek az ilyen nászutak, vagy honeymoonok, ami szokott az elnököknél lenni, azok kitartanak az első 100 napban. De most olyan tempóval kezdtek el népszerűtlen döntéseket hozni, és mivel ez egy ilyen bevezető adás átfogó, itt ugye mondjuk el akkor, hogy azért választották meg Donald Trumpot, mert amit egyébként a választás estén is kb. Mondtunk, mert hogy az amerikaiak drágának találták a tojást, és szerintük a demokraták túl sokat beszéltek a transzokról. Mi történik most? A tojás még drágább lett, sőt, szándékosan emeli az autókárát, és azt mondja rá, hogy
nem baj,
nem is foglalkozhatna kevesen. Igen. Igen. És közben meg folyamatosan kultúrharcos ügyekről beszél. És én az elején írtam egy viszonylag hosszú cikket erről, ami nagyjából az volt a végkicsengése, hogy itt egyetlen dolog fog tartósan átalakulni, és az, hogy ez a Trumpi politika az Amerikát fogja meggyengíteni. És a múltkor küldtem is nektek egy screenshotot, ahol a kínai állami média nekem hirdette már a magyar Facebookon, hogy hát nézzük meg, hogy Amerika hogy viselkedik Európával, hát nem megalázó ez? És a kínaiak nem viselkednek így. És itt tényleg az van, hogy ez a típusú ilyen amerikai kiszámíthatatlanság, ez valójában Kínát erősíti, amellett, hogy rákényszeríti az Európai Uniót arra, hogy a korábbiaknál hát de Gaulle listább legyen. De erről majd úgyis beszélünk a további adásokban.
Hát, ja, szóval, hogy szerintem is itt két útvonal van, hogy ugye tényleg az, amit mondtok, hogy itt van egy felismerés, hogy egyszerűen gazdaságilag is minden szempontból relatív pozíciója gyengül, mert hogy gyengül. Tehát látszik gazdaságilag ahhoz képest, hogy nem tudom én a 60-as években hány százalékát adta a világipari termelésének, és most hány százalékát adja, és hasonló ilyen mutatókat. Tehát, hogy a relatív pozíciója gyengül az Egyesült Államoknak, és akkor az, hogy ezzel hogyan szembesül, hogyan kezd valamit, ezt hogyan dolgozza fel, hogyan kerül napirendre e fölött, az átalakulás fölött, az nem mindegy, és hogy itt valójában most igen az van, hogy azzal, hogy ilyen agresszívan próbál fellépni sokszor a saját szövetségeseivel, tehát mondom ezt, hogy így gyakorlatilag a költségeket, az externáliákat valahogy így kidobálni a szövetségesekre, hogy akkor viseljétek ti, ez valójában valószínűleg csak gyorsítja a helyzetet, és hogy ennek lenne valószínűleg olyan módja. Egyrészt gyorsítja a saját hanyatlást, másrészt pedig az a világ, ahol nem tudom én, nem 6-7 ország, az a világ sem egy ideális világ, ahol 6-7 országnak van ilyen világot elpusztító, nem tudom én, világot elpusztítani képes atomfegyvere, az sem egy ideális helyzet. de az, ahol nem tudom, 15-20 nap van ilyen, az még kevésbé egy ideális, vagy egy stabil, vagy hogy mondjam, egy jövős helyzet. Tehát, hogy ilyen dupla csavaros a helyzet, hogy egyszerre saját magának is tud ártani, de közben még az egész, hogy mondjam, a világ stabilitását is aláássa, az nem, az szintén problematikus. Én annyiban azért picit meg, tehát, hogy most szerintem a legrosszabb forgatókönyvet festettük fel, és annyiban azért, hogy mondjam, szóval fenntartó, szóval mivel minden, amit gondolunk a világról, vagy amit is stabilan, nem tudom, ilyen rendnek hittünk, vagy összefüggés rendszereknek hittünk, annyira megborult, hogy én nem, szóval, hogy bennem van egyfajta szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy nem-e sikerülnek bizonyos dolgok, vagy hogy nem-e tényleg az, mivel, hogy ilyen napi szinten elemezzük a politikai történéseket, sokszor a hosszú táv aztán egy picit azért árnyalja meg ezeket a kilengéseket, valahogy egy kicsit mérsékli, és valahogy egy ilyen átlagos mezőbe, vagy egy ilyen medián mezőbe hozza, és hogy ilyen szempontból nekem van fenntartásom ezzel kapcsolatban, meg igen, az is kérdés, hogy ki hogyan reagál rá, és hogy látszik, hogy ugye beküldted ezt a cikket arról, hogy Botond, azt hiszem, te küldted be a reggel arról, a Bloombergen volt egy cikk arról, hogy Meloni mennyire azt úgy brendelte magát, hogy ő lesz a Trump whisperer, és ő majd közvetít Trumpot, de hogy valójában inkább hallgat a Macronra a Trump, vagy többször beszél a Macronnal, mint a Melonival, és hogy hát, hogy így azért ezek látszanak, hogy viszont az erőből, vagy az ilyen típusú dolgokból azért ért valahogy, vagy ilyen nagyon primér, realista szinten ért ezekből a dolgokból. Látja, ott van egy nyakig eladósodott Olaszország, tehát hogy a GDP arányos eladósodottság az magasabb, mint az amerikáé. Ott nincs igazából energiaönállósága se nagyon, ahhoz képest, hogy a franciák legalább a saját áramellátásukat nukleárisból és közép, vagy hogy mondjam, Frank-Afrik a valamikori gyarmataikról, Nigerből és Maliból még valamennyire el tudják urániummal látni az atomerőműveiket is, fegyverkezni, mit tudom, szóval, hogy még mindig jobban hallgat Macronra, meg még mindig Macron jobban tud ellentartani, mint az egyébként ideológiailag teljesen passzoló Meloni, akinek viszont semmilyen ütőkártyája nincs a kezében. És hogy ez is érdekes lesz szerintem, hogy kik azok az államok, akik képesek valamilyen szempontból ilyen típusú ellen pozíciókat jól átgondolt stratégiai ellenpozíciókat felvenni vele szembe, és ezt árnyalni, ezt az egész helyzetet.
Bocs, még egy gondolatnál, tehát nem fejeztem, aztán Botont hagylak beszélni, most már tényleg már szerintem nem annyira érthető, szóval, hogy én azt is állítom valójában, hogy ugye a belpolitika miatt sem lehet ezt sokáig csinálni, ami most történik. Tehát, hogy itt most, hogyha megnézzük, ugye beszéltünk erről, azt hiszem korábban, hogy az Elise Stefanik ügye,
igen,
például, aki New York-i képviselőházban, New York államnak az északkeleti részét képviselem a kanadai határnál, ami egy nagyon republikánus körzet, tehát itt több mint 20% ponttal nyert Donald Trump, és a Stefanikot jelölték az ENSZ-be nagykövetnek, ami azt jelentené, hogy ha oda delegálják, akkor előrehozott választást kellett volna kiírni. És visszavonták a delegációját inkább Stefaniknak, mert attól félnek, hogy egy plusz 20-as Trump körzetet elvesztenek éppen. És ugye, mivel amikor ezt felvesszük, akkor kedd délután van, tehát még nem tudjuk, mi az eredmény, de ugye kedden van talán a floridai előrehozott, vagy jelent. Igen, ugye kettő darab, az egyik a Matt Gaetznek a helye, a másik pedig egy másik. És ugye még...
Igen, volt.
Igen. Tényleg. És még van a Wisconsin-i legfelsőbb bírósági választás is. Ezekből majd levonhatunk következményeket, majd holnapra már tudni fogják azok, akik ezt nézik, hogy itt mi lesz. Floridában valójában már a megszorongatás is elég jó eredménynek számítana a demokratáktól. De hogy vannak, tehát ugye nálunk is volt dózsaféle felkelés, mint az amerikai dózsféle felkelés, és nagyjából ugyanúgy végződik mind a kettő. hogy azért elég durva a mészárlás követi ezeket, és hogyha van népszerűtlenebb ember még, tehát a Trump eleve nem volt különösebben népszerű, amikor megválasztották, azóta ebből nagyon sokat vesztett, és különösen a gazdasági területen veszített nagyon sokat a népszerűségéből, ami a megválasztásának az oka volt.
És a Vámint intézkedés messze a legnépszerűtlenebb. Tehát, hogy még az összes intézkedések közül ez van a lista alján, és a lista tetején egyébként az a bevándorlás migráció áll, amit ugye ilyen látványintézkedésekkel egyébként politikai kommunikációból csillagos ötös módon Venezuelába reptetett, nem, venezuelaiak, akiket El Salvadorba reptetnek, felvételek, fotók, stb. Minden mással. Ebben én teljesen egyetértek Zsolta, hogy a belső képességek az azért egy komoly veszélybe van. Tehát Elon Musk nem államférfiként lehet nagyon zseni nagyon sok mindenben, de nem államférfiként közelíti ezt meg, és rajta sincs nagyon szoros kontroll. Amit viszont még Szilárdnál szeretnék tovább gondolni, és szerintem, hogyha itt az első adásban megengedjük magunknak a metázást, akkor ezt mindenképp ide tenném, hogy simán lehet, hogy benne vagyunk egy 1989 pillanatban. Az a baj, hogy én akkor még mindössze 8 éves voltam. Tehát, hogy nem emlékszem arra, hogy ott olvasom a még szocialista népszabadságot, aztán egyszer csak nem. De hogy ahogy beszélgettem ilyen nemzetközi kapcsszakikkal, Krasztyevvel és másokkal, tehát van ennek egy olyan bája, hogy mi nem biztos, hogy észreveszik, amikor átalakul a rendszer, mert még a régi rendszer fogalmaival gondolkozunk. Tehát még meg se tudjuk mondani, vagy nincsenek meg azok a fogalmi készítünk, hogy mi lesz az új. És ugye ott is, hát 92-ig szovjet katonák voltak Magyarországon, 92-93-ig, tehát hogy ezek az átalakulások tényleg időbe tartanak, és nem gondolom, hogy nem lesz egy új egyensúly. Ugye az amerikai nemzetközi kapcsolatok irodalom tele van azzal 45-89-ig, hogy a kétoldalú, vagy a két nagyhatalomra épülő világrendszer a legstabilabb, és számos levezetés ezt megírta, és utána megjött ez a világ, amiben most élünk, és azért ez is egy jó darabig stabilnak tűnt, csak gazdasági kihívásokkal szembesültünk, tehát most jön valami új, és ebben azt hiszem, hogy az a volatilitás, és hogy miben mérjük az erőt, az is változik. Tehát a GDP is egy dolog, a lakosság is egy dolog, és nyilván látjuk az AI-t, látjuk a kvantumot, látjuk az űrképességeket. Tehát azt hiszem, hogy még nehezebb lesz mérni igazából, hogy ki áll az élen, és éppen miben. Tehát itt Szilárddal is beszéltük, hogy a DeepSeek-ről van, aki azt mondja, hogy nagy ugrás, van, aki kritizálja. Tehát, hogy nem az van, hogy felmentek a Sputnikkal a űrbe, és akkor fű, most ők állnak elől. Nem. Tehát, hogy már nem is tudunk ennyire egyértelmű ítéleteket hozni, és sokkal nehezebb most eldönteni, hogy igazából mivel fogják mérni a világhatalmat mondjuk 2030-ra. Tehát én ebben most elég nagy mozgást érzek, ami tök izgi szakértőként, remélem hallgatóként is, de hogy ez még nem ülepedett le, és ehhez még keressük a készleteket.
Ez abszolút egyetértek, két nagyon rövid, az egyik az, hogy szerintem vannak alapvetések azért, amik fontosak. Tehát az, hogy ki tudja, nem tudom, üzemanyagot tölteni a tankjaiba, meg ki tud ilyen típusú dolgokat, tehát hogy így működtetni gyárakat, meg ilyesmi, azt szerintem azért fog számítani. Nyilván nem ugyanazt jelenti a gyár 2025-ben, mint nem tudom, 2005, vagy 1955-ben, ezt abszolút aláírom, meg ilyesmi, de hogy azért ezek a dolgok szerintem fognak számítani, hogy ki képes önállóan bizonyos dolgokat, ki nincs annyira ráutalva másokra bizonyos területeken, és szerintem ebben történik a versengés valójában, mert a ritka földfémektől kért való versengésben, meg a nem tudom, a kőolajföld gázért való versengésben, megújuló technológia, szóval, hogy szerintem azért ezek az alapvetések azért fognak számítani. A másik viszont még, hogy igen, a Zsoltra csak vissza, hogy abszolút szerintem a Trumpi ilyen nagy, nem tudom, geopolitikai forradalomnak per pillanat a legnagyobb, hogy mondjam, a tevének a tűfoka az amerikai belpolitika, és azon áll vagy bukik, hogy bizonyos, nem tudom, néhány százaléknyi amerikai szavazó hogyan fog megítélni pár dolgot vámok kapcsán és ilyen dolgok kapcsán, és ezen szerintem, hogy mondjam, kontinensek, meg az egész világnak a, nem tudom, a szerkezetét erre bízni, az azért egy picit, hát hogy mondjam, rizikós, meg problematikus, és hogy ez kicsit majd, hogy átvezessünk a jövő, vagy a két hét múlvai európás beszélgetésünkre, hogy azért jó lenne, hogyha Európának lennének olyan, nem tudom, stratégiái, meg kapacitásai, amik egyébként adott esetben a saját jövőjével kapcsolatban, mert hogy azt gondolom, hogy per pillanat akármit mond Európa, a Trump akaratával nem fog tudni rövid távon szembe menni. A Trump akaratával szembe menni jelen pillanatban csak amerikai választók tudnak. És hogy ez nem egy ideális helyzet, azért ezt így szögezzük le, hogy így van.
Nem ideális, de nem is új. Tehát, hogy ez eddig hát, is az amerikai biztos. Választók egy ilyen múltunk, hogy Bill Clinton, vagy nem Bill Clinton, vagy régen, az vagy nem biztos. Régen.
Abszolút.
És talán több esélyünk van befolyásolni egyébként a választókat közvetlenül, és akkor itt nem csak az amerikai választókat érő orosz és kínai dezinfóra kell gondolni, hanem ebben Európának is lenne esélye, hogyha ugye ezekben egy picit kraftosabb lenne, és akkor ez már tényleg a két heti adás témájához kapcsolódó problematika, hogy Európa hogyan reagál. De ebben én egyébként pont Brüsszelben élve azt látom, hogy tehát az a nyelvezet, hogy azt kell mondjam, hogy vannak a 26-ok, és van Magyarország, az bevet lett. Tehát az, hogy tényleg Budapestről egy picit máshogy néz ki ez az egész európai történet, nem néz neki máshogy, de radikálisan más az olvasata, mint amit 26 mond. Tehát amikor még Robert Ficónak is látom, hogy a Európa Tanács európai csúcson van felszólalása a maga módján konstruktív, energetikai módon. Tehát, hogy ezzel szerintem nagyon fontos missziót teljesítünk, hogyha ki tudjuk beszélni, hogy Európa egyébként mire készül, milyen lehetőségei vannak, és hogy ez a magyar választóknak ugyan izgalmas, hogy ők egyébként Magyarországot hol képzelik el ebben a világrendben, ahol a blokkosodás azért elég elkerülhetetlen. Tehát a blokkok közötti Orbán-Balázsi konnektivitást szerintem beszélgettünk erről korábbi adásokban is, de hát Trump ezt nem erre csavarja. Tehát pont, hogy teljesen az ellenkező irányba csavarja. És akkor az egy kérdés, hogy ezt mi tudva levőleg is támogatjuk, vagy nem támogatjuk, hogy ellentétes a politikánk. Zsolt, egy utolsó gondolatok kört tegyünk.
Nehéz ezt ugye lezárni, mert ez egy folyamatos rész. Ugye az Orbánnál szerintem nagyon érdekes az, hogy egy csomót beszéltünk róla még talán az Amerikánóban is, meg a háromharmadban is, hogy mit vár az Orbán ettől az egész Trumpra fogadástól. És akkor nekem volt egy olyan elméletem, meg hát igazából elég sokaknak volt ilyen elmélete, hogy azt várja, hogy ő lesz a Trump ember, aki föl tudja hívni Donald Trumpot, és meg tudja győzni dolgot. Tehát hogy az, amiben a Meloni is bízott egyébként, hogy ő lesz az, aki tárgyalni tud Donald Trumppal. És nagyon érdekes, hogy ez részben bejött, részben nem, mert az, hogy föl tudja hívni, ugye azt tudjuk, hogy például a Zelenszkis vita környékén fölhívta az Orbánt a Trump. Viszont nem úgy történik ez az egész, mint ahogy számítottunk rá. Tehát azt gondoltuk, hogy az Orbán a Trumppal való kapcsolatot fogja használni annak érdekében, hogy az EU-ban elérjen célokat. És most az látszik, hogy ő az EU-val való kapcsolatát, tehát a tagságot próbálja arra használni, hogy a Trumpnál érjen el célokat. Ami nekem nem tűnik teljesen logikusnak, de nyilván majd a következő adásban beszélünk erről, mert hogy a jelenleg a két szervezet közül az egyik ad nekünk pénzt, a másik pedig nem nagyon hajlandó rá, sőt, még az is látszik, hogy a béketárgyalásoknál sincs egyelőre szó arról, hogy Magyarországon lenne, vagy Magyarországra jönne Trump. Látványosan nem érdekli ez az egész, sőt, hát szegény Rogán Antal még mindig rajta van azon a fránya szankciós listán.
Rogán Antal a listán, kettős adóztatás nincs a napirenden, és hát a magyar kormányzat részéről a Trump látogatást azt most már a mandátumra mondják, de hát nem olyan gyorsra, mint ezt novemberben reménykedték.
Igen, szóval nagy kérdés nekem, hogy mi lesz ebből az egészből. Én nagyon kíváncsian fogom nézni ezeket a mostani választásokat, amikről talán egy kicsit részletesebben fogunk is beszélni majd a birodalom utánban, mert jött egy ezzel kapcsolatos kérdés.
Nagyon jó. Szilárd, utolsó záró gondolatod?
Igen, szóval, hogy szerintem így csak most a magyarra rákapcsolódva, hogy azt szerintem nagyon izgalmas, hogy én most szerintem nem most fogok először coming out-olni ilyen szempontból, hogy én amúgy ezt az egész konnektivitás dolgot nagyon élem, vagy adom, vagy hogy mondjam. De hogy pont Trump nem ezt képzeli el Európának, pozíciónak, hanem azt, ami megvolt, ugye azt mondtad Botont, hogy ez nagyon régóta így van, hogy hát ami amerikai döntések, azok nagyjából befolyásolják az európai külpolitikai, vagy világpolitikai, diplomáciai helyét és pozícióját, és ez tényleg így van, csak ugye amíg nem tudom, így az elmúlt 30 évben annyira megkérdőjelezetlen, vagy annyira erős volt ez az amerikai egypólusúság, hogy belefért az, hogy nem tudom, a németek azt mondják, hogy mi nem megyünk Irakba veletek, vagy belefértek ilyen dolgok, vagy belefért az, hogy a kétpólusú világban is belefért az, hogy a németek nagyobb vámot vessenek ki az amerikaiakra, mint vice versa, mert fontos, hogy a német ipar jól teljesítsen, a nyugat-német ipar a szovjetekkel szemben jól teljesítsen, hogy ezek a dolgok így belefértek. Most már nem a Trump vagy a trumpi politika szempontjában ezek mind nem férnek bele, hanem itt most ilyen nyílt alávetettség az, ami elvárható lenne, és ezért vicces az, hogy miközben az Orbán kormány konnektivitást prédikál, aközben valójában egy olyan politikát támogat amerikai részről, ami Európának pont nem ezt a pozíciót szárnya. Igen.
Így van, és ugye adásunk előtti napon, hétfőn mondta ki a francia bíróság, hogy Le Pen 5 évig nem indulhat elvileg választott pozícióért, tehát meglátjuk, hogy a magyar kormány szövetséges patrióták csoport az Európában majd hogy áll, erről is fogunk tudni beszélgetni, illetve szerintem még az lesz szuper izgalmas, és én most ezeket a híreket nézegetem, hogy a közeli szövetségesek, akik Amerikához közel álltak, és most már ebben Kanada is benne van, ugye, aki hát hirtelen eléggé megharagudott az USA-ra, illetve Donald Trumpra. Ő hogyan közeledik Európához, és azt látom, hogy ez a japánoknál és a koreaiaknál is felmerült. Ugye volt már japán-német autós szerződés szövetség, ezt EU szinten is már kezelik, úgyhogy tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy ez a kör hogyan alakul Amerika nélkül, illetve hogy a tágabb, egyel tágabb körben például az Indiáért folyó verseny hogyan néz ki, ott most ugye Kína is hirtelen mosoly diplomáciára váltott, tehát ezek szuper izgalmas mozgásokat hoznak, tehát lesz konnektivitás, csak nem azon a módon, ahogy ezt pusztán nagyon volatilis tranzakciók mentén elképzelik. Tehát szerintem ennél ez egy szilárdabb struktúra felé halad, és tulajdonképpen nekünk ez lenne a jó, hogyha ez szilárdabb is lenne. Jó, szerintem itt most állítsuk meg az első birodalomadásunkat. Ahogy látjátok, kedves hallgatók és nézők, a birodalom tehát már nem csak Amerikáról fog szólni, hanem szeretnénk több birodalomról is beszélgetni, vagy birodalmi kezdeményezésekről, csirákról, egykori birodalmakról, és azt megfejteni, hogy ezekkel mi történik. Köszönjük szépen a figyelmet! Két hét múlva fogunk jelentkezni, tehát a friss eseményekkel és a friss adással, az Európa mozgásterének stratégiájának kitárgyalásával. Ha tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizán munkáját adótok 1%-ának felajánlásával, vagy bármely más támogatási módokon. Ezekről minden információt megtaláltok a leírásban. Azt se felejtjétek, hogy holnaptól elérhető a Birodalom után első adása is, amelyben a ti kérdéseitekre válaszolunk. Ez tehát a 24.hu előfizetéses kiadásában lesz elérhető a 24 extrán a csúcs szintű előfizetésért cserébe. Emellett pedig persze várjuk a további kérdéseiteket is a Birodalom utánhoz, a birodalom@24.hu címen. Hallgassátok a Partizán többi podcastját, YouTube csatornán és a többi platformon. Ha pedig még mindig van kedvetek külpolitikát fogyasztani, akkor röviden azokról a nemzetközi eseményekről minden szerdán a heti feledi hírlevélben kaphattok értesítést. Erre iratkozzatok föl, ezt is megtaláljátok majd lejjebb, úgyhogy a leírást böngészétek át. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!